Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk a zsidókhoz írott levél második fejezetében, a 10. verstől a fejezet végéig a következőképpen. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak. Ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól, hirdetem nevedet testvéreimnek a gyülekezet körében, dicsérlek téged. És ismét én ő benne reménykedem. Majd újra, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban böjt vasárnapjai közül most az ítélet hirdetésére kerül hangsúly. Judika vasárnapja van, ítélj meg Istenem, hangzott a bevezető zsoltár. De most más oldalról kerül elő, mint az örök élet vasárnapját megelőző vasárnapokon. Hiszen akkor az egyházi esztendő végén, ugye novemberben, emlékszünk, mindig előkerülnek a reménység, ítélet, örök élet vasárnapjai. Akkor az ítélet tekintetében a kikerülhetetlen esemény kerül elő. Amikor halálunk után meg kell állni Isten ítélő széke előtt. Kikerülhetetlen. Mert akár hisz valaki, akár nem hisz, akkor is meg kell állni. Ez nem függ a mi hitünktől. Ez olyan, mint az életnek a létrejötte. Akár hisz valaki, akár nem hisz, az Isten létrehozta az életet. Vagy olyan, mint a születés. Akár hisz valaki a szüleiben, akár nem hisz, a születés akkor is megtörtént. Nem kell olyan nagy feneket keríteni a hitünknek. Mert nem annyira perdöntő a hit, legalábbis nem mozgató erő, nem idéz elő történést, cselekvést, létezést. Az Isten szava, az Isten igéje viszont igen. Az Isten szava létezést okoz. Létrehívja a világot. Történést okoz. Cselekvést okoz, mert cselekvésre indít bennünket. Az ő hite sokkal jelentősebb, mint a mi hitünk. Én szeretem megfordítani a dolgokat, hogy nem csak arról van szó, hogy nekünk kell hinni benne, bízni benne, hanem hogy ő is hisz bennünk. Az ő hite megfog minket. Az ő hite megérint bennünket. Ő hisz abban, bízik abban, hogy Jézusnak az áldozata megéri, hogy eljut hozzánk, megérint bennünket, és megváltoztat bennünket. és hogy úgy mehetünk hozzá, ahogyan vagyunk. Ezért fogjuk majd énekelni azt az éneket, hogy Jézus, amint vagyok, úgy mehetek hozzád. Tehát ő hisz abban, hogy Jézusnak az áldozata nem volt hiába való. Eredményes lesz. És itt most mi kérjük az ítéletet magunkra, mi kérjük azt, hogy hozzon felőlünk ítéletet, úgymond elébe megyünk az ítéletnek, ugye ítélj meg Istenem. A másik, még egyszer mondom, az kikerülhetetlen. Azon nem tudunk segíteni. De most mi magunk mehetünk elébe, méghozzá azzal a bizalommal kérhetjük, hogy ítéljen meg bennünket Isten, hogy valahogy elfogadja az életünket. Úgy, ahogyan az van. Egyszer egy hittanóra végén, vége felé szóltam az egyik fiatalnak, hogy szeretnék majd néhány percet beszélni vele, maradjon majd ott. Hát ő azonnal megijedt, hogy most akkor mi a baj, miért akarok én vele beszélni, látszott rajta, hogy idegessé válik. Persze én tudtam, hogy hát van ennek oka azért, hiszen a korábbi hittanórákról nem egyről, kettőről, sokkal többről lógott, és hát ott éppen át kellett gondolni a dolgokat, hogy most akkor mit csináljunk, hogy ne legyen igazolatlan, meg ne legyenek ilyen kellemetlen dolgok. Igen, ám csak, hogy ő nem tudta, hogy én nem erről akarok vele beszélni. Hanem én az egyik hozzátartozójáról akarok beszélni, akit már hetek óta nem láttam a templomban, mi történt vele. És akkor elmondta, hogy beteg lett, és hát sajnos hónapokkal később van csak időpont műtétre. Ismerős helyzet, ugye tudjuk. Csak aztán azon gondolkoztam, hogy valószínű, hogy mi is így vagyunk ezekkel a dolgokkal, hogy amikor az Isten akar velünk beszélni, az Isten akar hozzánk szólni, akkor lehet, hogy félünk az ő számonkérésétől. Mert itt teljesen jogos lett volna a számonkérés, jogos lett volna a büntetés, jogos lett volna a letolás. És hogy amikor az Isten akar hozzánk szólni, mondjuk egy Isten tiszteleten, akkor lehet, hogy attól tartunk, hogy hát most akkor ő le akar tolni bennünket, mert teljesen jogos lenne. És eszünkbe sem jut talán, hogy ő egészen mást akar nekünk mondani. Mint ahogyan én egészen mást akartam mondani ennek a fiatalnak. Lehetséges, hogy Isten tényleg azért küldte az ő fiát, hogy nem azért küldte, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy megmentse, mint ahogyan szólt az ige. Hát persze, hogy ezért küldte. Az ember azt várja, hogy letolja, megbüntesse, és még azért jön, hogy megmentsen. És lehet, hogy azért félünk olykor eljönni a templomba, vagy meghallgatni az Istennek az üzenetét, mert vaj van a fülünk mögött. Persze, mindenki bűnös, ugye? Mindannyian bűnösök vagyunk. És akkor lehet, hogy ez van mögötte? Hogy mi azt gondoljuk, hogy ő, és ezzel szemben ő megmenteni akar? Talán ez az oka annak, hogy a zsidók úgy gondolták Jézusról, hogy az ördöggel cimborál, ugye olvastuk az oltár előtti ígét, hogy hát ördög van benned. Mondják ki a diagnózist nulla lélektani ismerettel. Mi pedig már mondhatjuk azt, hogy ez projekció. Hát ez színtiszta kivetítés. Bennük van az ördög, bennünk van a gonosz, a bűn. És kivetítik a bennük levő sötétséget Jézusra. Ördög van benne, mondják. Egyértelmű a kivetítés. Ábrahám viszont, mondja Jézus, újjongott, amikor meglátta az én napomat, Miért? Nem azért, mert Ábrahám jobb lett volna, mint ős atya, jobb lett volna, mint aztán az utódai, hanem azért, mert hitt a megváltás ígéretében. Hitte azt, hogy eljön majd, aki megváltja a bűntől, a sötétségtől, az ördög hatalmától. És ezért nem kellett neki már a benne levő bűntől megijedni, és nem kellett már másokat befeketíteni emiatt. Nem kellett projektálni. Hát milyen jó lenne, ha megszűnne hogy a projekciónk azáltal, hogyha komolyan vennénk, hogy a bűn problémája megoldódott. Jézus vette magára. Nem kell már másokra kenni. Egy másik ítéletes példát is hadd hozzak. Az ítélet ugye abban is megnyilvánul, nem csak abban, hogy megijedünk Istentől, és ugye másokat kezdünk el okolni, hanem hát abban is megnyilvánul, hogy ítélet alatt van a világ, hogy mi minden történik, zajlik körülöttünk, hogy mennyire félelmetes az a helyzet, amiben van az egész világ, hogy fel lehetne sorolni, hogy mely nagy hatalomnak milyen érdeke fűződik a háború fenntartásához. Hogy milyen haszon, milyen önzés, irigység, hatalmi vágy húzódik meg emögött. És hogy nem érdekli ezeket a vezetőket. Legyen az akármilyen. Hogy emberek százezrei fognak ebbe belehalni, vagy még többen. Abszolút nem érdekli őket. És nyilván tudjuk, hogy már odáig fajultak a dolgok, hogy van olyan ország, amely ha gyengített urán tartalmú lövedékeket, de küldött már gyengített urán tartalmú lőszereket Ukrajnának. Hová fog ez vezetni? Mi lesz ennek a vége? Tudjuk, hogy mennyire veszélyes ez. Még akkor is, hogyha mi ezt még nem tudjuk egészen elhinni, mert a saját bőrünkön úgy konkrétan nem érezzük, csak az árak miatt. Szokták mondani azt, hogy egy világ omlott össze bennem. Most is sokan élik át azt, hogy felfordult a világ, egy világ omlott össze bennem, mert én nem gondoltam volna, hogy úgymond a felvilágosult ember a 21. század elején képes még ezt csinálni. Én meg azt mondom, hogy valójában, amikor felfordul a világ, akkor mutatja meg igazi önmagát. Vagy amikor csalódunk valakiben. Hogy igazából ilyenkor derül ki az, hogy hát milyenek vagyunk. Ez a valóság. Az mindig csak a látszat, amikor a nagyhatalmak egymással ugye egyezkednek, a hidegháború során is ugye állandóan egyezkedtek, állandóan megállapodásokat kötöttek, paktumokat hoztak létre azért, hogy ne legyen nagyobb baj. És amikor kitörik a háború, szerintem akkor derül ki, hogy kik vagyunk mi. Akkor derül ki, hogy mi van az emberben, hogy ördög van benne. Addig csak sikerül kompromisszumokat kötni. De így van az emberek családok között is. Mindig egyensúlyozni kell, kompromisszumokat kell kötni, mert valójában hihetetlen irigység, gyűlölet van. Arra ad alkalmat egy ilyen tapasztalat, hogy akár akarjuk, akár nem, a világ ítélet alatt van. Ez is független a mi hitünktől. A harmadik példám meghalt egy házaspárnak a 17 éves gyermeke. Persze keresik az okot is, hogy mi történhetett, és nyilván nem a betegségnek az okát, hanem egyáltalán miért szakadt rájuk ez a tragédia. És akkor levelet írnak a lelkigondozónak, a lelkésznek ezzel kapcsolatban. Több kérdést tesznek fel. Az egyik az, hogy nem tudják összeegyeztetni ezt az Isten jóságával. A másik felvetésük az, hogy magukban keresték a bűnt, a hibát, vajon miért bünteti őket Isten, de hát túl azon, hogy persze minden ember bűnös, nem találtak igazán halálra okot adó bűnt magukban. És a harmadik, hogy kimondottan világos ígéretet kaptak, amikor imádkoztak a gyermekért, gyülekezett több tagja is, imádkoztak együtt a gyermekért, és világos ígéretet kaptak, ahogyan ők fogalmaztak talán, hogy élő igét kaptak, hogy élni fog, és most mégis halott. Visszavonhatatlan és jóvá tehetetlen. Nagyon érdemes lenne végignézni, hogy milyen elgondolkodtató, bölcs dolgokat mond ez a lelkész, milyen válaszokat mond a három felvetésre. Én csak a harmadikat mondom el. Ő azt mondja, hogy itt ennél a harmadik felvetésnél, hogy annak ellenére, hogy azt az ígéretet kapták, azt élték meg, hogy élni fog, visszavonhatatlan és jóvá tehetetlenül halott, hogy itt dől el minden, itt dől el az, hogy mit hiszünk, fogalmaz ő. És idézi Pál apostolt, mert hogyha csak ebben az életben reménykedünk, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk, ha csak ebben az életben remélünk a Krisztusban. Aztán idézi Shakespeare-t, aki ugye azt mondta, hogy színház az egész világ, és azt mondja, hogy teljesen értelmetlen dolog egy színházi előadás első felvonása után, amikor nem értünk még semmit, szedelőzködni, felöltözni és hazamenni. Nincs értelme. Ugyanúgy nincs értelme, amikor lezajlik az életünk első felvonása. Azt követelni, hogy értsük meg, hogy mi történt. Hát a második felvonás, a harmadik és következő felvonás, hát a java van hátra. Tehát amikor megáll a szíved, hogy egészen konkrétan mondjam, akkor az első felvonásnak van vége. És lehet, hogy az első felvonásban egy-egy színész még alig kapott magának szerepet, de a nagy szerep majd a második felvonásban lesz. Hitelessé akkor vált ez a gondolata a lelki gondozónak, amikor leírta azt, hogy 4,5 éves kislányukkal kapcsolatban élték ezt át a felesége, hogy most már tudják, hogy az első felvonás volt ez a 4,5 év, de egy nagymama szívben tökéletesen elvégezte mindazt, írja, amit Isten, a nagy rendező rábízott, hogy még így is a csekély 4,5 év ellenére is egy teljes életet élt. Mert annak a nagymama szívnek fontos volt az ő létezése. Az első felvonás után sokszor olyan befejezetlen, olyan értelmetlen tűnhet minden. De Jézus nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse. Nem értjük, hogy hogyan és mi történik, de ő azért jött, hogy megmentsen. Benne van a bűn mérge az emberben. Hittanórán nézegettük azt a filmet, amelynek az a címe, hogy Felemeltetett. Ugye ez a részkígyóról van szó, itt fölöttem is, ott van a részkígyó, meg a Golgotai keresztnek a párhuzama. Ugye ott van ebben a filmben nagyon érzékletesen ábrázolva az, hogy milyen volt, amikor a pusztában vándorló népet megtámadják a kígyók, és megmarják őket, és nem lehet mit csinálni. Benne van a kígyó méreg a véráramban. menthetetlenek. És akkor Mózes imádkozik, hogy Uram, hát mi? És akkor adja a megoldást, hogy a póznára erősítsenek egy részkígyót, és hogyha valaki rátekint hitte, akkor meggyógyul. És közben párhuzamba 1500 évvel későbbi események jönnek, amikor Jézus beszél Nikodémussal, és elmondja, hogy hát újonnan kell születnetek, és hogy az emberfia azért jött, hogy megmentse az elveszettet, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülő fiát adta. És hogy ahogyan a részkiúnak fel kellett emeltetnie, úgy az emberfiának is fel kell emeltetnie, és aki hisz benne, hittel tekint rá, az megmenekül. Tehát benne van a bűn mérge az életünkben, nem tudunk mit tenni. De ha felnézünk Jézusra, akkor megmenekülünk. Néha megkérjük egymást helyettesítésre a pécseli katolikus kitoktatóval, és hát annyira tetszik, ahogyan meg szoktuk beszélni ezeket a dolgokat. Mindig, amikor megkérdezi, hogy tudnám-e helyettesíteni, akkor azt mondja, hogy tanítsak valamit Jézusról. Valamit Jézusról mondjál a gyerekeknek. Persze, hát mindig Jézusról beszélünk. Valamit róla. És akkor aztán leírtam neki e-mailben, hogy milyen filmrészletet néztünk meg Jézusról, és akkor most akkor Jézus szenvedés történetéhez kapcsolódóan erről a történetről beszélgettünk, mert különösen az utolsó vacsorának a jelentőségéről, és akkor a másik csoportban megint mit néztünk, és miről beszélgettünk, akkor írja vissza az e-mailben, hogy hát hálásan köszönöm a segítséget, és nagyon örülök, hogy Jézusról hallottak a gyerekek. És úgy gondolkoztam rajta, hogy de jó, hát ez a hitoktató egy Jézus szerelmes. Ez tudja, hogy csak annak van értelme, csak az marad meg, amit róla tanítunk. Mert mi történik? Meddig lesz ez a világ? Ki tudja? Meddig élünk mi? Ki tudja? Ki tudja, hogy meddig tart ez az első felvonás? A lényeg az, a többi, a következő felvonás, a halálon túli felvonás, az a lényeg. És ehhez Jézus a kulcs. Úgyhogy igen, róla kell csak beszélni, aki azért, hogy megmentsen, hogy átvigyen a következő felvonás, ahol aztán nagyon komoly szerepünk van. Nincs értelme másról beszélni, mert ugye csak ő karolta fel, így mondja az igénk, hogy halála által megsemmisítette az ördögöt, megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak, felkarolta Ábrahám leszármazott. Szóval nem az angyalokat karolta fel, Ábrahám leszármazottait, minket hitáltal mi is Ábrahám leszármazottai vagyunk. Ezért kell róla beszélni. Befejező gondolatom, Luther Márton értelmezte át az Isten tiszteletnek a jelentését, ugye németül úgy mondták, hogy nem tudok németül, remélem, hogy túl nagy butaságot nem mondok. Ugye ő azt mondta, hogy Gottesdienst, ami arról szól, hogy mi tiszteljük az Istent. Ugye az Isten tisztelet is ezt fejezi ki. De ő megfordította, hogy Dienst Gottes, hogy az Isten szolgál felénk az Isten tiszteleten. Hogy az Isten végzi a szolgálatát. Na ezt kellene nagyon komolyan megértenünk. Valaki egyszer elmúlt hetekben mondta, amikor mondtam valakivel kapcsolatban, milyen sokat próbáltam felé lépni, segíteni neki, hogy megtalálja a helyét, hogy felkértem arra, hogy ez segítsen a gyülekezetben, az segítsen, hogy megtiszteltem ezzel. Te tényleg úgy gondolod, mondta, hogy ezzel te segítettél neki? Hát ő segített neked, nem? Nagyon fontos lenne megérteni, hogy én, aki itt beszélhetek, vagy bárki, aki tehet valamit a gyülekezetben, az az Isten kegyelméből teszi. Hogy az Isten adja meg a szolgálatnak a lehetőségét nekünk. Lehet, hogy ezen a héten befejeződik. Lehet, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, jöhet a második felvonás. Ő engedi meg, hogy egy lépést is tegyünk, egy ecsetvonást végezzünk, egy seprést elvégezzünk. Nem mi tiszteljük az Istent, hanem ő tisztel bennünket. Ő szolgál felénk. Az életét adja váltságul értünk. Felkarol bennünket. Hogy akik a halál miatt egész életünkben rabok voltunk, megszabadítson bennünket. Ezért nincsen másról értelme beszélni, mint Jézusról, róla tanítani, róla hallani. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy mi olyan nagy hősöknek tekintjük magunkat, amikor valamit teszünk a gyülekezetben, az egyházban. Olyan hősöknek tekintjük magunkat, amikor úgymond tisztelünk téged valamilyen tevékenységgel. Urunk, kérünk, segíts abban, hogy ráérezzünk arra, megértsük azt, hogy te vagy az, aki szolgálsz felénk. Te vagy az, aki megtisztelsz bennünket azzal, hogy önmagadat adtad. Segíts, Urunk, hogy ebben az első felvonásban dicsőséget, hálát, köszönetet mondjunk neked, azért a lehetőségért, hogy részünk lehet a második felvonásban is. Amen.